Szép írás.
Jókai Mór, enyém, tied, övé. Harmadik rész.
A jelszó még mindig ugyanaz volt. Futni. Áldorfai Incét nem csak az ellenség űzte, hanem saját lelkének rémei is. A ma találkozás óta Gideonnal és a hozzászegődött kalandornővel a legnagyobb ellenségét saját szívében hordta magával, hiszen nem maradhatott az titok. Mindenkinek kell azt már tudni. Aki csak látta e leányt az ő kórágyánál virrasztani, aki látta őt a leány védelmére kardot húzni, az mind kitalálta titkaikat.
Tisztán, ártatlanul, nemes lemondással, magasztos hűséggel szeretik egymást. Mindegy az. A szerelem vétek azoknál, akiknek szeretné, nem szabad.
S ha eltalál a hős maga esni, olcsón adják most a halált. Mi lesz a leányból?
Más leány megsirathatja elesett vőlegényét, viselheti érte a gyászruhát, fátyolt, büszkén mutogathatja szívén hordozott arcképét. Ennek még az is szégyene lesz. Az ő hősét meggyászolni a gyalázat. Az szerzetes volt.
És a futás egyre nehezebbé válik.
Ince csapata egy éjjel egy olyan faluba jut szállásra, melyet már előtte való nap egy másik csapat fölégetett. Most már csak a kormos falak állnak. Ez lesz az éjszakai tanya. A leégett faluban várta a hadosztályt vezénylő tábornok futárja két sürgönnyel.
Egyik Áldorfai Ince őrnaggyá kinevezését tartalmazta a fővezér által. A másik a hadosztályvezér parancsát, melyben tudatják vele, hogy éjszak felé már kétszeresen el van zárva az út. Először egy ellenséges dandár által, másodszor a garamáradásától. Vissza nem lehet menni, a hegyeken keresztül kell valahol utat keresni, hogy a hadosztály a kelet felé vonuló hadsereggel egyesülhessen. Legelőször is kiküldék kémeit a hegyi utakat megvizsgálni. Azok most talán járhatóbbak a hóeséstől, vagy egészen járhatatlanok a hófuvatoktól. Ágyúi számára szánokat faragtatott, miken azokat az ágyú talpakról levéve a havas úton felvontassa.
A kóroda betegei a szekereken maradtak, az volt a legjobb szállás.
Egy elpusztult háznak egyik szobája fölé ponyvát húzatott Ince, az volt a főhadiszállás. Egy felfordított hordó volt az íróasztal, két kocsiláda az ülőhely, egy kötek szalma bundával leterítve az ágy.
Ince kérte Szerénát, hogy foglalja el ezt a fekhelyet. A leány megköszönte az ajánlatot. Halálra fáradt volt. Lefeküdt.
S hol is töltötte volna az éjt másutt? Mindenütt rom.
Már egyedül maradt Ince a leánnyal, mindenki eltávozott. Az éj elcsendesült. Csak a paripák dobogása hangzik.
Ince elhagyja a szobát, melynek sarkatlan ajtaja csak betámasztható, s egy új társal jő vissza újra. A lévitát hozta be magával.
Ülj ide, fele barátom! Virrasszuk át együtt a hosszú éjszakát.
A jámbor lévita bohókás adomákra gyújtott a kulacs mellett, a régi tréfás időkből. Ince úgy tett, mint aki ráhallgat. Szeréna valami olyan zsibbadást érzett tagjaiban, mint a sötétben félő gyermek, amint egyszerre világosság támad körüle, s anyja ölelését érzi. Elszunnyadott. Amint a leány hosszú, nyugodt lélegzetvétele elárulta, hogy alszik, a lévita egyszerre abba hagyta az adomázást.
Fele barátom, én elhagylak. Kémeid mind gyámoltalan fickók. Nekem egy ötletem van. Lehetetlen, hogy csalódjam. Én is elmegyek egérutat keresni számunkra.
Azzal fejére húzta a csukjáját, és kiment. Künn egyre hordta a havat a szél. A lévita felvett két hasáb szurokfenyőt, az egyiket meggyújtá fáklyának, a másikat hóna alá fogta, s aztán egyes egyedül nekiindult a zivataros éjszakának, keresni valamit, egy kincset.
Éppen csak annyira látott, amennyire a szurokfákja beveresíté körüle a hóförgeteget. Beszélgetett magában.
Szegények, milyen nagyon szeretik egymást. S hogy titkolják azt egymás előtt? Milyen jót tett velük az a bolondasszony, hogy a szemükbe mondta. Már most tudják. Ma bizonyosan meg fogják azt egymásnak mondani. Aztán holnap reggelig boldogok lesznek, holnap reggel pedig meghalnak. Meg is halnak bizonyosan, ha én meg nem találom azt, amit keresek. Ó, seregeknek, ura, segíts meg en magányban a te szolgádat, hogy megszabadíthassam azokat, akik jobbak és boldogabbak, mint én.
Ince egyedül maradt a leánnyal. Ő ébren, az aludt csendesen.
Ince felszította a kandallón a tüzet, s azután odatérdepelt az alvó mellé. Nyakából leakasztá a kis ezüst feszületet, melyet fekete zsinórra kötve hordott nyakában mindig, s azután gyöngéden fölemelve a leány fejét, az ő nyakába akasztá.
Bármi gyöngéd volt is az érintés, az alvó fölébredt rá.
Ez az ereke volt kísérőm az életen keresztül. Vezetőm az ég felé. E jelvényhez volt kötve egész életem minden törekvése, földi pályám, mennyei boldogságom. Most nincs többé előttem földi pálya, nincs üdvösség. Erekémtől meg akarok válni. Szólj, fogod-e azt viselni én helyettem?
Igen, fogom. Szerelmem.
Te szeretsz engem. Te enyém vagy.
Igen. Igen. Igen.
Ha meghalok, meghalsz velem. Ha elkárhozom, elkárhozol velem.
A válasz ugyanaz volt, hiszen a halál órájában nem tilthatták meg szíveiknek, hogy egymáshoz forjanak. És ez a halál órája volt bizonnyal.
A hegygerincre felkapott ellenfél ágyúkkal lövöldözött találomra a völgybe, ahol a magyar csapatot sejtheti. A gránátok pattogtak. Az ellenfél ki akarta őket riasztani eltorlaszolt állásukból. A hadsegéd jelenté, hogy a lévita megérkezett. Hogy az ellenség lövöldöz, azt nem kellett jelentenie. A golyók maguk elmondták.
Nagy dolgokat mondok, fele barátom.
Elébb halld, amit én mondok neked.
Az én dolgom legfontosabb.
De az enyém sürgetősebb. Vártalak. Szükségem van rád.
Azt jól tudom.
Nem is sejted.
Sejtem.
Írj nekem bizonyítványt, mint protestáns lelkész arról, hogy én a mai napon előtted megjelenve kinyilatkoztattam, hogy a helvét hitvallásra akarok áttérni.
Hogyan? Te a felszentelt pap! Kit érsz?
És pedig halálom óráján. És azzal a szent meggyőződéssel, hogy jól cselekszem. És én mindazt hiszem most is, amit eddig hittem. És hiszem azt, hogy etettemmel üdvösségem útját elvesztettem. És mégis jól cselekszem. Van egy kincs, ami az én üdvömnél drágább és magasztosabb. Az egy tiszta nőnek becsülete.
Legyen meg a te akaratod.
A lévita írt, elkészítette az okiratot, s oda nyújtá Incének.
Ince magához ölelte a leányt. Nem volt már szerzetes. Nem állt már közöttük törvény szerint semmi tilalom. Férfi volt. Semmi más.
Minden az.
És most nyújtsátok egymásnak kezeiteket. Legyetek megáldva az időben, legyetek megáldva az örökké valóságban. Még egy szóra, fele barátom, nem végeztünk el mindent. Maradjatok még egymás mellett állva, még lelkésztek vagyok. Hátra van még az anyakönyv. Elhoztam azt magammal a paplakból, s itt viseltem az öltönyöm alatt, jó vastag lévén, gondolám, páncélul szolgál nekem, amit nem jár át a golyó. Most az előttem kötött szent házasságot feljegyzem bele. Ki tudja, érek-e rá máskor. Mondjátok tollam alá neveiteket, születéstek, évét, napját, s a két őrnevét, ki az ajtóban áll. Ezek a házassági tanok.
A lévita pátriárkai nyugalommal tölté be a rovatokat.
Készen vagyok. Már most vedd te ezt magadhoz, fele barátom Ince, neked adom által. Egyrészt azért, mert te jobban meg tudod azt őrizni, mint én, saját kincsed lévén benne, másrészt pedig, mert már nem kívánom azt tovább páncélként hordani. Nem félek már úgy a golyótól. És már most megint nem vagyok lelkipásztor, hanem tábori kém, s következik a tudósításom. Jegyezd fel, amiket előadok. Meg vagyunk szabadítva. Diákkoromban jártam egy tájon, emlékszem a vidékre, melyet füvészkedve összebolyongtam. Itt a hegyek aljában, a falutól keletre, a Malmon túl, van egy rég elhagyott tárna. Egy kifogyott ezüstbányának az alagútja, mely a völgyből egyenesen a hegy túlsó oldalára visz át. E tárna most is megvan. Rátaláltam. Oda is visszavezető lábnyomaim a hóban meg fogják mutatni az utat. Nyílása el van rejtve kőomladékok közé, miket telenőtt a boróka is a páfrán. De csak a nyílás van beomolva, az alagút járható. Meggyőződtem róla, átkelhetsz rajta egész csapatoddal. Eredj, siess, intézkedjél. Nem arra hívott az úr napon, hogy meghalj, hanem hogy élj, cselekedj, és boldogíts.
A lévita oly ihlettel mondá el szavakat, mint egy próféta. Utolsó szavai voltak ezek.
A hegytetőről vaktában ágyúzó ellenségnek egy süvöltő gránátja abban a percben csapott be a tetőtlen szobába, a lévita pedig odaveté magát a bombára.
A következő pillanatban egy földrendítő dördülés rázta meg a sárfalakat, s amint a füst eloszlott, a lévita nem volt sehol. Fölment az égbe, mint Illés próféta tüzes szekéren.
Ince hitbuzgó lelkésznek volt nevelve gyermekkora óta. Szeréna már anyjától tanulta, amióta eszmél, hogy hitéért mártírnak lenni kötelesség. S most ők mind a ketten kidobták a hajóbule kötelességet. Meg lett tagadva a hit, hogy meglegyen óva a női becsület.
Hanem az elválás percében, mikor indulni kell a csatába, ismét azt mondja a kettő szívdobbanás, ez most Isten ítélete lesz.
A férfi, ki megmerte tenni azt, amit szíve sugalt, vagy bűnt tesz, vagy erényt.
Ki a bírája? Isten, senki más.
Jöttek a branyiszkói, széni, tornaljai véres napok. Az üldözöttekből támadók lettek. A rohamok élén mindenütt ott látni azt a fiatal őrnagyot, aki tegnap előtt még pap volt, tegnap fiatal házas, és ma egy hős.
Azután elkövetkeznek a nagy, döntő ütközetek. Ide már nem követheti Szeréna férjét. Ebbe a mulatságba már csak férfi kap meghívót. Az ápoldák mind a Tisza túlpartján maradnak.
Szeréna így elmaradt Tiszafüreden, míg Ince a Tarna partján és a Tápió süppedékeiben segített készíteni egy darab világtörténetet.
És ekkor aztán következtek hosszú hetek, amikben egymásról még hírt sem hallottak, még leveleik sem találhattak rájuk.
És azok is mézes hetek voltak.
A gyönyör nem csak az élvezetben van meg, az elválásban is él az. A csók a távolból küldve, kigondolva is édes, ha bizonyosan viszonozva van. S amilyen pokol a féltékenység, olyan mennyország az a nyugalmas bizalom, hogy van valakink, akinek minden gondolatja a miénk, aki egyet gondol velünk, aki egyet álmodik velünk, s akinek egész világát szerelmünk úgy körülkeríti, mint a hitregében a Tigris és Eufrátesz a paradicsomot, hogy abban az egyetlen szerető párnál egyéb halandó nem lakhatik.
A Pestre vezető egri országútról északra fekszik egy ódon urasági kastély. E kastélyban most nem az ős magyar uraság lakik, bérbe van adva az egész uradalom. Brandler, porosz sziléziai szeszgyáros bérelte azt ki, s halála után az özvegye maradt benne. Egy életre való asszony, ki maga képes volt vezetni az egész itteni gazdaságot.
Ebben a háborús világban bizony két oldalra is gyakorolni kellett az erényt. Házának helyzeténél fogva, hol a császári tiszteket kellett megvendégelnie, hol a nemzeti kormány futárjait rejtegetnie.
Brandler nénál megvolt az a ritka, csak nőknek adatott tulajdon, hogy a legnagyobb izgalmakat könnyű szívvel tudják venni, s mulatságnak tekinteni a veszélyt. Ő bizony nem titkolta a császári tisztek előtt sem, hogy herceg Windischgrätz nézetei az övéihez homlok egyenest állnak. Azok nevettek rajta, s azt mondták, hogy szeretetre méltó asszony.
Egyszer aztán az erdei kastély vendégtelenül maradt.
De mégsem egészen. Egy reggel könnyű kocsi gördül be a kastély udvarára, s abból leszökik egy fiatal férfi, kinek vidám, rózsapiros arca simára van borotválva.
Útitáskát nem hozott magával, hanem a kezében egy roppant nagy bőrtárcát tart, mely kulcssal van bezárva, s azt nem adja ki a kezéből semmi segítségére siető cselédnek.
A házasszonya már az erkéről üdvözli őt.
Jó napot, Leo!
Jó napot, Hugom!
A nénéd, te, bohó, hát téged mi hoz ki Pestről?
Nem hoz, de kerget. A budai várparancsnok kijelentette, hogy Pestet bombáztatni fogja, és ez nem tartozik az én legszenvedélyesebb mulatságaim között.
Eredj, te gyáva!
Hiszen megyek is, de nem tudom, hogy merre. Buda felé nem eresztenek, ott el van zárva a part. Vác felé nem mehetek, mert ott verekednek. Lefelé nem mehetek, mert ott a lovagias jelasicsbán népfelkelőivel kell szembeutaznom. Megkísérlem Galícia felé kerülni, és úgy haza Prágába.
Hát végképp itt hagyott Pestet?
Legalábbis hosszú időre. Bezártam a banküzletet, összeszedtem az értékpapírjaimat, s átköltözöm mindenestül a prágai házba. Itt nincs üzlet többé hosszú időre, akár így, akár úgy fordul a dolog. Minden vagyonom itt van a tárcámban, ahol ezt leteszem, ott van otthon. Te nem tehetsz hasonlót, mert beleépítetted a vagyonodat ennek az országnak a földébe. Kénytelen vagy azt szeretni. Ezt nevezem kényszer hazaszeretetnek.
Eredj, te prózai ember!
Már harmadszor mondod, hogy eredj. Tehát tegyél róla, hogy mehessek. Szerez nekem valahol egy útlevelet a magyar tábortól. Te mindenkivel ismerős vagy.
Majd meglátom. Már itt vannak közelben.
A közeli erdőben éppen a gyümölcsös háta mögött egyszerre sűrű puskázást támad.
Ők jönnek. De kivel harcoltak vajon? Az egész gödöllői erdőt fel a Mátráig mind a nemzeti sereg tartja megszállva. Csak nem egymásra lövöldöznek?
A talányt megoldják a következő percek. A gyümölcsösön keresztül közeledik egy lármázó csoport. Felszerelésük mutatja, hogy gerillák.
Egyenruhájuk nincs, kiki a maga polgári öltönyét viseli.
A szabad csapatok a magyar szabadságharcban nem mindig szívesen látott vendégek voltak.
Hogy miért nem bírták a magyar katonák rokon szemvét, annak az oka az volt, hogy mindenütt ott lábatlankodtak a sereg körül, hol elől, hol hátul. Elfoglalták a helységekben a legjobb szállásokat, s megunatták a gazdákkal a vendégszeretetet.
Borzasztóan 72-ek, s ha komoly összeütközést éreztek,
jó orruk volt,
akkor egyszerre láthatatlanokká lettek. Mikor meg vége volt a verekedésnek, akkor megint ott termettek dicsekedni.
Az érkező csapat már messziről közelettében megismerteté magát. A Marseillaise-t dalolta.
Fegyverre, magyarok, Levente bajnokok! Roncsunk, roncsunk a vérszópókra, aprítsuk halmokra.
Előre kijelenti e sorok írója, hogy az a vers, ám bár elég gyönge, de nem saját szerzeménye.
Az 1830-as években készült az, s a radikális országgyűlési fiatalság által énekeltetett a pozsonyi gyüldében. Szerzőjének Lovasit tarták, kinek börtönéte költemény gyanúja is segített sötétebbé tenni.
A főnök jobbjában kosaras markolatú kardját tartva magasra, maga is énekelve jött a verandáig, s a kivont karddal látszott ütni a taktust.
Baljában is tartott valami nevezetest. Az egy csinos fiatal hölgy volt, ki kezeit a vezér karjába fűzve egyenlő léptekkel haladt mellette.
Én vagyok Robespierre a második. A Robespierre csapat kolonelje, és ez itt a vezérem.
Danton.
Asszonyom, uram.
A baján viselt hölgyet elfeledte a vezér bemutatni.
Azt úgy is tartoznak kitalálni, hogy kicsoda.
Cezarine!
Semmi Cezarine, hanem Stonfai Guido Colonelné asszony.
Hallotta ön, asszonyom, azt a nagy lövöldözést itt a parkja végében?
Nagyon hallottam.
Megijedt ön erősen?
Ó, nem, mi hozzá vagyunk már ehhez szokva.
De csak mégis dobogott egy kicsit a szíve.
Önök ellenségre találtak itt.
De még milyenre? Koronás ellenségre.
És mi történt?
Ő elesett. Itt hozzák őt társaim vállaikon az ön kastélyában.
Ide? Én hozzám?
Igenis. Az ön konyhájára, és önnek is enni kell belőle.
Micsoda?
Látott már ön ilyen gyönyörű nagy gím szarvast?
Tehát ez volt annak a nagy lövöldözésnek a tárgya.
Ezt mi önnek hozzuk ajándékba.
Köszönöm, uram, de úgy tudom, hogy ez a szarvas a királyi vadaskert tulajdona.
De nincs többé király.
De még mindig van ország. Tehát az ország tulajdona. Azért én most az elejtett vadat a mázsálóra tetetem, s holnap az árát megküldöm a gödöllői vadászmesternek, ki ezzel az országnak számolni tartozik.
Mink vagyunk most az ország, itt én parancsolom.
Jól van, uram, ha jön az ország, akkor kifizetem a lőtt szarvasnak az árát, s számoljon be a pénzzel.
Asszonyom, nincs többé pénz, nincs többé fizetés, nincsenek avult birtokviszonyok, ócska tulajdonképzelgések. Mi adjuk vérünket a népért, a nép adja nekünk szükségleteinket, s ha mi azt mondjuk rá, kvitt, még akkor is a nép adósunk egy óriási nagy hálaérzetével.
Hát tehát legyen megengedve, az óriási hálaérzetnek egy igen kis részét leróhatnóm azáltal, hogy önt, uram, és derék csapatját házamnál megvendégelem. Hány vendégre lehet számítanom?
Hát itt most lehetnek valami 80-an, de még szana szét van valami 100. Azok is mind összejönnek.
Megengedi ön, hogy háziasszonyi teendőim után lássak? Öcsém, Walter Leo bankár Pestről felvezetendi addig önöket a szállásukra.
Walter Leo a vezért és hölgyét és az alvezért felvezette az emeleti szobákba. Mikor aztán azok hárman összejöttek az étteremben, hol már az asztalra téve várta őket a szilvapálinka, sonkaszelet és friss kalács, Danton így szólt az első pohár után.
Barátim, én ezt a bankárt ismerem Pestről. Akármi legyek, ha minden pénze itt nincs vele. Délután leülünk ferblizni, bízzátok őt rám, én megfejem.
Ezt a bankárt én is ismerem. Bízzátok őt rám, én megkopasztom.
Én ezt a bankárt nem ismerem, de bízzátok őt rám. Én felakasztatom.
Félbe kellett szakasztani a kedélyes társalgást, mert a háziasszony érkezett meg. Félre vonta a vezért.
Azzal a szándékkal jöttem önhöz, hogy unokaöcsémről beszéljek. Leo öcsém Galíciába akar menni üzleti ügyekben, s nagyon jó barátságot tenne vele, ha számára a magyar táboron keresztül szabad menetelt eszközölne.
Ó, asszonyom, én örömmel leendek az, ki ezt a szívességet önnek megteszi.
Természetesen, beszélnünk kellene szívesség egyenértékű megjutalmazásáról.
Egy szót se, asszonyom. Mit én teszek, azt kizárólag barátságból és nagy lelkűségből teszem.
Jókai Mór, enyém, tied, övé. A regény rádióváltozatának harmadik része hangzott el. Közreműködött Hegedűs D. Géza, Snell Ádám, Széles Tamás, valamint Baksa Imre, Hámori Ildikó, Hirtling István, Igó Éva, Merz Tibor, Szávai Viktória és Varga Zoltán. Hangmérnök Horváth János, szerkesztő Szabó Csilla, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezőasszisztens Nagy Rita, dramaturg-rendező Kővári Katalin. Készült a Média Tanács támogatásával.